Valami kopog. Hallom, de nem tudom eldönteni, honnan érkezik a hang. Csak a műszerfal körvonalait látom és a zölden villogó számokat. Mintha összehúzódott volna minden. A kormány, a műszerfal felső része, még a szélvédő üvege is, amin a repedések sűrű rács szerkezetet alkotnak. Megmozdulok. A lábam beszorult. Hiába próbálom mozgatni, nem megy. A légzsák ugyan kinyílt, de löttyetten hever az ölemben meg a műszerfal és a kormány nagy részén, ami úgy rám mászott, hogy fogalmam sincs, hogyan fogok kijutni a kocsiból. A fehér anyag rám tekeredett, és a biztonsági öv is úgy szorít, mintha az üléshez lennék szögezve. Újra hallom a kopogást, mintha egy tárna mélyéről jönne. Zúgássá, sípolássá alakul a fülemben. Kintről szokatlan fény szűrődik be. Kata, szólalok meg, de nem hallom tisztán a hangomat, csupán egy belső zúgást, mintha levegőt pumpálnának keresztül a fejemen. Válasz nem érkezik. Megismétlem, de most is csak a belső prés hang árasztja el a fülemet. Balra fordítom a fejem. Egy férfi sápat arca körvonalazódik az üvegen túl. Forróság önti el a testem. Valami áramlik szét az ereimben. A férfi rángatni kezdi az ajtót, de az meg sem mozdul. Látom, hogy mozog a szája. Nem értem, amit mond. Ingatom a fejem. Mintha azt mutatná, hogy fordítsam vissza, közben megemeli a másik kezét, amiben egy fahusángot tart. Kezdem érteni, be akarja törni az üveget. A jobb vállamra szorítom a fejem, hangot alig hallok, pedig a fejemtől csupán fél méterre zúzza be az ablakot. Visszafordítom a fejem. Az egész autó összement, be vagyok csomagolva az ülés és a műszerfal közé. A férfi a keret széléről próbálja leszedni az ott ragadt üvegdarabokat. Folyamatosan néz, mozog a szája, de csak tompa hangokat hallok. Behajol az ablakon. Először a légzsák rám csavarodott maradékát emeli ki, majd a nagyobb üvegdarabokat. Kint a szélzúgása csak motoszkálás, pedig a légzsák kidobott foszlányai a férfi mögött ide-oda kavarognak a földön, mint egy szellem. Az egyik vászondarabban megtörli az arcomat, olyan gyengéden, óvatosan, ügyelve a szememre, mintha Kata csinálná. Figyelem a férfi vaskos, csontos állát, az egyenetlen borostát a képén és a vágást a homlokán, amiről Júli babájának feje jut az eszembe. Hol van Júli és Kata? Kérdezem. Nem hallom a saját hangomat. A férfi csak ingatja a fejét. Próbálok kiszabadulni. Nem megy. Néhány határozottabb mozdulat után már zihálok. A férfi emeli a kezét, a fehér vászondarab nagy részét vörös folt színezi el. Hátrébb lép. Így már jobban látom, és nem csak a fejét. Vékony, szakadt ing van rajta, és egy farmer nadrág. Nem tudom megítélni, mennyire, de nagyon magas lehet. Esetlenül mozog. Láthatóan nehezére esik kordában tartani a nagy testét, ami csupa izom. Az arcát fehér, éles fény világítja meg. Fogalmam sincs, honnan jöhet. Nézegeti az autót. Talán azt kutatja, hogyan tud kiszedni a belsejéből. Aztán olyasmi történik, amit elképzelni sem tudtam volna korábban. Megfogja az ajtókeretet, a bal kezével valahol fölül, a fejemhez közel, a jobb kezével ott, ahol nem látom, és két vagy három határozott mozdulattal leszakítja az autó testéről. Áll egy darabig a kocsi ajtajának vázával, majd leteszi, mintha csak egy széket tenne arrébb. Ferdén állhat a kocsi, mert szív valami sréjen lefelé. Elkezdek kifelé csúszni a műszerfal és az ülés közti résből. A tüdőm húzódik, mint egy lufi vékony hártyaszerű anyaga, és úgy érzem, a túltöltéstől mindjárt elpattam. A férfi megmozdul. Látom a lábát, de mielőtt hozzám érne, szó szerint kidőlök a kocsi összetömörült belsejéből, mint egy tehetetlen bábú. A földön fekszem. Lüktet a homlokom. Két kéz alám nyúl, egyenesbe jön az árokpereme, fölbukkan az út szürke sávja és a kocsi eleje, ami gyakorlatilag nincs is. Nem bírok sokáig egy pontra fókuszálni. Hullámzik a kép előttem. Sugárzik ez a fehér fény, és a körülöttünk szétfutó tájnak szokatlan tónust kölcsönöz. Teljesen lapos minden. Csak az úton egymás után következő jelzőrudak merednek ki a földből. Próbálom kihúzni magam. Nekitámaszkodom az ajtónak. A fickó közelebb lép, megérinti a hátamat, közben csak annyit mondok, hogy minden rendben. Bár érzem, ez erős túlzás. Főleg, hogy csupán tompa morajként lüktet mindkét szó, amit nem tudnék értelmezni, ha más valaki mondaná. Aztán, ahogy a szemem túlhalad a jelzőrudakon, és elindul fölfelé arról a szürk és fekete peremről, ami fogalmam sincs, milyen messze lehet, és hogy az az ége egyáltalán, vagy a táj különös fénnyel burkolt felszíne, egyszer csak megpillantok egy fehér és néhol narancs színben játszó kusza gömböt, ami egészen biztos, hogy nem a hold. Mintha valami szétfröccsent volna az égen, amit ugyanakkor egyben tart egy ismeretlen erő. Nem bírom levenni róla a szemem, pedig már ég a tarkóm, és azt hiszem, vér csurog le a jobb arcfelemen, valahonnan a fülem környékéről. Minden ebben a lágy fényben fürdik. Néhányszor elindul a tekintetem körbe, aztán többször is visszatérek a fényes foltra. Nem tudom, az égnek pontosan melyik részén lehet. Átnézek az autó fölött. Látom a hosszan elnyúló lapos tájat, az út szürkés, néhol hullámzó felületét, a túloldalon elterülő szántóföldön egy házat jó messze, az egyetlen domborulat a tájom. Kata, mondom magamban. Az autó összetömörült belseje sötét, és ahogy hátrébb lépek, hogy lássam a hátsó ülést is, rádöbbenek, hogy üres. Ismét körbejáratom a tekintetem, hát ha csak nem vettem észre Katáikat a kocsi közelében. A szél elállt. Egyetlen autó sem közeledik az úton. Elkiáltom magam. Válaszként csak a néhány másodpercenként ismétlődő lüktetés suttog a fülemben. Hosszú idő telik el, mire összeszedem magam annyira, hogy elinduljunk. Szikrázó pontokat látok minden pislogás közben. Levettem az ingem, muszáj volt letörölnem az arcomat. Próbáltam szót érteni a férfival, de ha beszélek, a látásom pár másodperc után összezavarodik. A szájpadlásom vékony csíkban fölszakadt, keskeny kis húsdarab lifeg a számban. Muszáj birizgálnom a nyelvemmel. Össze-vissza kavarognak bennem az emlékek. A szakításunk jut eszembe, majd ahogy pakolom monoton egymás után a dobozokat a raktárban. Aztán Misi, az egyik újdonsült haverom, aki, mikor nevet, hörgő hangot ereszt ki magából, mintha egy lerobbant motor próbálna újra üzembe állni a mellkasában. Kata jut eszembe, ahogy mosolyog azon a fényképen, amit egy görög szigeten készítettem róla. Nagy, kopár sziklán áll, rákvörös a bőre, felém nyújtja a kezét, és az fehér a habtól, amit aztán a testére kent. Júli jut eszembe, mikor az első lépéseit tette egy hatalmas fésűvel a kezében, amiről azt hihette, biztonságot nyújtó menedék. És ahogy fejbe lőnek egy labdával az általánosban, amitől elveszítettem az eszméletemet. Majd az jut eszembe, mikor nem tudtam leszállni a buszról edzésre menet, mert az ölembe vett táska miatt merevedésem volt. Végül a rádióban hallott párbeszéd részletei merülnek föl, próbálom fölidézni a csillag nevét. Talán ha a kezdőbetű előbukkanna valahonnan az agyam blokkolt szegletéből, kifutna az egész. De hiába próbálgatom magamban a betűket. Az út túloldalán kopár földsáv húzódik, mintha fölégették volna a tájat. A férfi beszél, még mindig nem értem. A távolban álló ház felé mutogat, annyit le tudok olvasni a szájáról, hogy arra. De csak ezt az egy szót. És hiába mond még sok minden mást is, az alsó ajkának ferde mozgása lehetetlenné teszi, hogy kisillabizáljam az egymás után következő betűket és szavakat. Tényleg nagyjából 2 méter magas, és a karja szinte a térde vonaláig ér. Lomhán, nehézkesen mozog, mintha hozzám akarna igazodni. Az ingén hosszú szakadás fut végig. Kitüremkednek a vastag izmai. Nincs rajta cipő. A lábfeje majdnem teljesen fekete, csak a körmeiről verődik vissza némi fény. Hirtelen iszonyatos módon zúgni kezd a fülem. Megint, mintha levegőt vagy annál is sűrűbb anyagot próbálnának befelé nyomni a fejembe. Feszít a homlokom és a tarkom. A horizont ferdülni kezd, a földnek támaszkodik a vállam. Az ég fehér fénye egyenesen az arcomba világít. Gyönyörű. Mégse bírom hosszan nézni, mert apró, pattogó szemcsék lepnek el mindent. Lehúnyom a szemem. Még a szemhéjamon keresztül is látom a tejszerű fehérséget, szokatlan forróságjárát, hullámokban vonul végig a testemen, és visszatér a zúgás, amit csak is akkor hall az ember, ha csönd van. Fölnyitom a szemem. Jócskán eltávolodtunk az úttól. Minden mozdulatlan. A férfi megérinti a vállam, arrébb húzódom, és jelzem neki, hogy egyedül is megy. Újra állok. Mikor ránézek, látom, hogy olyan képet vág, mint akit bánt a visszautasítás. Lehangolt lesz. Le is szegezi a fejét. Hosszan nézem a földet, mert ilyen színűnek még sosem láttam. Föltűnik, hogy egy nagy tócsa terül el tőlünk csupán pár méterre. Hófehér az egész. Fodrozódik a szélben. A kis hullámok végigfutnak a fehér felszínen, s mintha befutnának a föld alá. Közelebb húzódom a hosszan elnyúló víztömeghez. Csak pár centi mély lehet. Lassan hajlítom be a lábamat. Bal kezemmel a nedves földre támaszkodom. Ebből a magasságból úgy tűnik, a tócsa is az égbolt része. Egyetlen, nagy, mozdulatlan tükörré változik a táj, és minden, ami fönt van, megvan lent is. A víz fölé hajolok. Éles körvonalat kap az arcom, és a seb, akár egy lyuk, tátong a fejemen. Kiegyenesedem. Visszafordulok az út irányába, hogy szóljak a férfinak. Nem látom sehol. Csak az útig kifutó hosszú földsáv nyúlik el előttem. Körbefordulok, fűcsomók, a tócsa, arrébb néhány épület. Figyelem a házak közti térséget, ahol valami mozog. Elindulok az épületek felé. Bevonszolom magam a szemközt elnyúló térre, amit néhány hosszú raktárépület vesz körül, és egy egészen kicsi, tornácos ház. Jóval korábban épülhetett, mint a többi. A tetőszerkezetét friss deszkákkal erősítették meg, és azok a fényben szinte világítanak a többi, korhadt deszka között. A tér közepén rozsdás, földbe süppett traktor áll, tőle nem messze csupasz eperfa. Az egyik épület tövében fölhalmozva néhány köbméternyi, darabokra vágott rönk. A traktor mellett vaskos betonvájú nyújtózik, az is jócskán beette magát a homokos földbe. Közelebb húzodom hozzá, majd ráengedem a testem az érdes felületre. Kifújom magam. Visszafordulok az út irányába. Nagyjából 1 kilométerre lehet, hosszúkás árnyék suhan el mellettem. A földbe süppett gép mögül termetes, fehér test mozdul kifelé. A kutya rám néz. Arra gondolok, hogy sehova sem tudok menekülni előle. Látom, hogy kötéllel egy vékony fémhúzalhoz van kötve, amit a kisebb ház és az egyik szomszédos épület közé feszített ki valaki. A kötél olyan rövid, hogy a kutya csak a húzal mentén képes mozogni. Két lábra áll, hirtelen hátra bucskázik. Újra föláll. Megint felém fordul. El akar szakadni a kötött pályától, de ismét megfeszül a kötél és visszarántja az állat testét. Ez ismétlődik jó néhányszor. Mintha egy fehér, izzó gömb forogna a szürkés-feketés földön. Kiáltást hallok. A kutya megmerevedik, a deszkázott tetejű ház felé fordul. A tornácon egy egészen alacsony, hosszú szoknyás öreg nő áll. Éles fügy szóhasít a levegőbe, az arcomnak csapódik, annyira éles. A kutya szűköl, lefekszik, összehúzza magát. Kúszni kezd a földön a ház irányába. A jobb hátsó lába rövidebbnek tűnik, mint a bal, és mögötte növekszik egy sáv, amiben megül a táj fölött lebegő fehér pára. Bendegúz, mintha ezt üvölteni a nő, és az egész ház tőle nem messze a hasábokra vágott fákkal közelebb húzódik. Pedig csak pár méter teszek meg, azt is elég lassan. Beérem a kutyát. Hosszan nyújtózik a földön. Amikor mellé lépek, akkor sem fordítja el a fejét. Meretten a ház felé figyel, mintha az élete múlna rajta. Nem tudom, milyen fajta lehet. A melkasa vaskos, a csípője azonban szűk, tisztán látszanak az izmai, mintha húzalok futnának végig a testében. A szőre hófehér. Csak a hátán fut végig egy kopottabb szürke sáv egészen a farka végéig, ahol a legsötétebb. Figyelem a mellkasát. Gyorsan lüktet. A nő újból kiált egyet, most már azt is hallom, ahogy a félkörben elhelyezkedő házak faláról visszaverődik a hang. Jöjjön csak közelebb, mondja a nő, bizonyára nekem. Látom, hogy int egyet, mintha közelebb akarna húzni, és közelebb is érzem már magam a házhoz. Csupán néhány méterre van. Aztán ott vagyok a lépcsőnél, pedig alig bírom mozdítani a lábaimat. Az idős nő újra felé, mint én pedig néhány erőlködő, súta mozdulattal föllépek a három kis lépcsőn. Jól beverte a fejét, mondja, aztán visszaül a mögötte mozgó hintaszékbe. Igen, eléggé, felelem. Ott az a vacak, arra nyugodtan leülhet. A jobb oldali ablak mellett áll egy sámli. Nem úgy néz ki, mint ami könnyedén elbírna. Az az érzésem, hogyha ráülök, összeroskad. Minden tárgy, az ajtó, az ablakok, de maga a ház is, vele együtt az öreg nő meglehetősen kicsinek tűnik. Üljön már le, mondja határozottan. Nem szeretném, ha elájulna, vagy valami még rosszabb történne. Nem bírnám összekaparni a földről, mondja még. Leülök. Egy ideig csönd van. Telefonálnom kéne. Van itt egy telefon? Látja ott azt a póznát? Kérdezi. Közben az ujjával kifelé mutat a térre. Követem a szememmel. Tényleg áll egy pózna a traktor maradványaitól nem messze. Vékony, fekete húzal fut ki belőle egy másik pózna irányába, hosszan. Vájuk, püffet zsákok hevernek az egyik penészes fal tövében, szürke traktorkerék rohad az egyik kis füves területen. Látom. Na, amióta ez az istennyila világít, azóta nincs telefon. Áram sincs. Teljesen megzavarodott minden. Eltűntek a madarak, este is nappali fény világít, a kutya is csak vonít, mint egy idióta. Elzárhatná már valaki ezt a szart. Kint az udvaron a tárgyak élesen világítanak. Fáj a feje? Nem, válaszolom. Megérintem a homlokom, zúgás, semmi határozott fájdalom. Nekem bezzeg fáj, a fene egye meg is, még a telefon sem működik, mondja a nő. Bakargatja az arcát, amin mély, árokszerű ráncok futnak szabálytalanul. Kit szokott felhívni? Na ne szórakozzon, senkit, egyszerűen csak jó, ha van, nem? Magának is jól jönne most például. Valóban, mondom aztán. Erősödik a szél, elszórt kartondoboz maradványokat mozdít meg az egyik háztövében, és a traktor lelógó ajtaja nyivákol párat, ahogy mozog. Tényleg nem fáj, pedig elég ronda a feje, mondja, miközben a körmét rágja. Igen? Igen. Szívesen mondanám, hogy segítek, de itt nincs semmi kötszer. Az arcát meg tudja mosni bent. Köszönöm, mondom neki, de aztán csak bámulok kifelé a térre, ahol fehér áramlatok vonulnak ide-oda, mintha egy vaskos dunyha himbálózna a szélben. Maga a városból jött? Kérdezi a nő váratlanul, nem túl sok izgalommal a hangjában. Igen, mondom. Közben arra gondolok, hogy nem is kérdezte, melyikből. Én is laktam ott valamikor. Tényleg? Nem, csak szórakozom, mondja ingerülten. Ideges? Kérdezek tovább. Amíg meg nem jelent, addig egész nyugodt voltam. Akkor talán jobb is, ha indulok. Vágom rá, és az ablakpárkányra támaszkodva próbálok fölállni, de nem megy. Üljön már vissza, förmed rám a nő. Mire kiejti a szavakat, már újra a sámlit nyomom. Szerette? Szólalok meg aztán. Micsodát? A várost. Nem különösebben. Miért nem? Nem válaszol azonnal, hosszú ideig csak méreget. A rengeteg ember miatt mindig úgy éreztem, hogy egyedül vagyok. Minél többen voltak, annál magányosabb voltam. Itt nem az? Fölnevet, bólogatni kezd. De igen, talán ha valaki felhívna, akkor nem volnék. De arra hiába várok, ugye? Kérdezi és hangosan röhög. Itt elviselhetőbb, ott rosszul éreztem magam már az érzés miatt is. Ezt hogy érti? Az bujkált bennem, hogy jól kéne éreznem magam, de nem ment. Ne kérdezze, miért. És itt? Mi az, hogy itt? Itt mitől jobb? Nem tudom, ne kérdezzen ilyeneket, mondja, aztán csak a levegő suhog megint. Hűvösség önti el az arcom, de érzem, hogy nem a szél miatt. Mintha párás, nedves lenne körülöttünk minden. A nő közben folytatja. Talán mert itt nem jutnak eszembe bizonyos dolgok. Mert nem kell, hogy eszembe jussanak. Itt nincs már tulajdonképpen semmi. Valakinek azonban felügyelnie kell, és úgy alakult, hogy én vagyok az. Pontosabban mi vagyunk azok. Hogy mi. Láttam, hogy együtt jönnek az út felől. Találkozott vele, nem? Márhogy igen vele, mondja nyomatékosan. Szerencsétlen, süket is, néma is. Meg még sok baja van. Mindegy. Ő szedett ki a kocsiból. Igen, nagyon segítőkész, olyan jótét lélek. Egyszer csak nem volt sehol. Igen, általában ezt csinálja. Nem lehet irányítani. Beszélt hozzá? Igen. Biztos megsértődött, nagyon érzékeny, túlságosan is. De ha süket, akkor mindent leolvas a szájáról. Mindent, és nem csak a szájáról. Tudja, valami hatodik érzék, vagy mi a fene. Mint egy gyerek. Olyan. Talán mert az is. Hol van most? A nő erre nem felel. Szemben az eperfa fekete ágai ide-oda mozognak. Egy kisebb füves területet a szél döltre vasal, a kutya pedig még mindig ott gubbaszt a földön, mint egy fehér csomó. Az éles fénytől minden ház világít a tér körül, és olyan világos van, mint általában kora délután. Megint úgy érzem, a hangok nem a fülemen keresztül jutnak a fejembe. Nem érzek szagokat. Nagyot szippantok a levegőbe, de semmi. A kutya mozgolódni kezd, időnként felvonít. Figyelem, ahogy a nő rezzenéstelen arccal nézi a fehér testet. Nyomorult dög! Attól tartok, eljött az ideje, hogy megváljunk tőle. Van kutyája? Kérdezi. Nem néz rám, csak hátrébb dől a hintaszékben. Enyhén ringani kezd. Látom, hogy a hosszan előre nyújtott lábával tartja magát egyensúlyban. A fehér háttérben lassan összemosódnak a tárgyak. A körvonalak egyre bizonytalanabbak. Nincs. Nem is volt soha? Nem. Nem tudja, mit hagyott ki. Nem, valóban nem tudom, mert még nem volt. Felelem, és engem is meglep, miért pont így. Furcsa egy alak maga, mondja a nő, és aztán röhög teli szájból. Nekem ez a harmadik már. Az elsőt megmérgezték. A másodikat egy autó ütötte el innen nem messze. És ezzel mi a baj? Vágok közbe. Rákos. Egy rohadt nagy csomó van az egyik hátsó lábában. Akkora, mint egy kisebb narancs. Ki kellett volna metszeni. De most már késő. Válaszolja, aztán megint hallgat egy darabig. Ettől a fénytől meg teljesen begolyózott, azért is kellett megkötni. Jár ide egy fickó, hoz néha ezt-azt. Tetszem neki, teszi hozzá Flegmán, és megint röhög. Na, szóval az tegnap reggel a telep végéig kergette, pedig ő hozta ide pár évvel ezelőtt. Már nem ismerte meg. Honnan hozta? Messziről, valahonnan a hegyekből. Ezzel a döggel vadászott. Valami farkasféle ez, nem is kutya, a fene egye meg. Mondja, és az arca nedves lesz, de nem a pára miatt. Még szerencse, hogy a lába miatt nem valami gyors. Alig tud már mozogni ez a szerencsétlen. Nem fog többet vadászni. Az biztos. Csinálni kéne valamit. Hosszan méreget, mint a közelebb is lenne már. Tisztán látszanak a szemei, pedig jó mélyen hevernek a két szemgödre alján. Ismét csak a szél zúgását hallani. Maga megtehetné, mondja hirtelen, miközben folyamatosan néz. Márhogy mit? Kérdezek vissza. Azt, hogy végez vele, hogy ne kelljen tovább szenvednie. Nem hiszem, hogy képes lennék rá. Dehogy nem, maga pont olyannak látszik, aki nagyon is képes rá. Föláll, bemegy a házba. Eltelik egy kis idő, majd egy rövid, kézi kaszát fogva lép a tornácra. A lépcsőhöz megy, közelebb hívja az ebet. Meg se szólal, csupán biccent neki, az meg kúszik a földön a tornác felé. Látom, hogy a nő széthúzza a szőrt az egyik hátsó lábán, ami nagy vörös csomó lüktet a fehér fényben. Fölállok, hogy jobban lássam. A nő eloldozza az állatot, rövid pórázon tartva elindul a ház mögé, int, hogy kövessem. Lelépdelek a lépcsőn, közben a szégyenhez hasonló, nyomasztó érzés önti el a mellkasom. Úgy szorít, mintha még mindig a kocsiban nyomorognék, beszorulva az ülés és a műszerfal közé. A ház mögött, mintha nyújtózkodna a táj. Föltűnik a férfi magas alakja. Kétségbeesett arccal ugyan, de átveszi a nőtől a pórázt. Remeg a keze. Közeledem. Az állat egyre dühötebbé válik, a férfi már alig bírja tartani. Két lábra áll, megfeszül a kötél, megint nyüsszíteni kezd, leereszkedik a földre, újra megemelkedik, majd vissza, habzik a szája, felém kap a melső lábaival, közben a nő megfogja a karom, arrébb húz, kezembe adja a kaszát, és felszólít, hogy csapjam le a fejét. Nem, mondom, nem megy, erre képtelen vagyok. De a nő újra rám szól, és amikor újra csak ingatom a fejem, röhögni kezd. Kikapja a férfi kezéből a kötelet, és egy egészen lassú mozdulattal elengedi. A fehér test kirobban felém, egyre közelebb van a habzó pofájával, ott van már előttem, és éppen csak annyi időm maradt, hogy súlyítsak egyet. Széles, fekete sávot látok. Csönd van. Telik az idő. Ezt onnan tudom, hogy lüktet a homlokom, és ütemet ad a térnek, amiben vagyok. Fekszem, izzadok. Próbálok megmozdulni. Érzem, hogy nem úgy megy, ahogy szeretném. Valaki megérint a vállamon. Fölnyitom a szemem. Kerek arc rajzolódik ki előttem. Kata az. Fölém hajol. Halk sistergést hallok, néhány mozdulat hangját, ahogy a vér áramlik a fülem környékén. Újra egy arc, most egy férfié. Azt kérdezi, hallom-e, amit mond. Elhagyja pár hangfoszlány a számat, de nem tudom, értelmes szavak formálódnak-e belőlük. Könnyű a testem, szinte súlytalan. Úgy érzem, arra is képtelen lennék, hogy megmozdítsam a fejemet. Meg tudja mondani a nevét? Kérdezi. Nagy nehezen megmondom. Földerül az arca. Jó, mondja. Sejti, hogy mi történt magával? Kérdez tovább. Zúg a fejem. Muszáj lehúnynom a szememet. A szürke utat látom, az autó belsejét, a férfi arcát rajta a vágással, meg a lányom kezét, ahogy tolja felém azt a ronda babát. A hatalmas hófehér víztükröt. Katát látom, és a napfénybe mártózó arcát. A kutyát, ahogy szűköl a földön, majd a nőt, ahogy rágja a körmét. A csillag maradványát, amint terjed szét az égen. Újra Kata van előttem. Megviselt az arca, a homlokán hatalmas lila folt tátong. Tágas, magas szobában vagyunk. Az ablakokon csíkos függöny. A háttérben megy a falra szerelt tévé. Csak homályosan látom, lassan rendeződnek a vonalak, fokozatosan válik élessé a tér. Hallasz? Igen. Mondom erőtlenül. Zúg a készülék. Jól vagy? Kérdezem még mielőtt újra szólna. Jól, feleli, de a hangján egészen más érződik. Mosolyogni próbálok, de úgy érzem, nem megy. Mi történt? Elaludtál vezetés közben, lesodródtunk az útról, és neki csapottunk az árok szélének, mondja. Nem sok érzelmet látok az arcán, csupán az alsó szemhéja környékén gyűlik össze némi könny, ami akár az örömtől is lehet. Nagyon nagy szerencsénk volt, azt mondta az orvos. Nem néz rám, csak forgatja a szemét. Hosszan figyelem a kinti lágy, fehér fényben úszó csupasz fákat. Igen? Miért nem fekszel te is? Nem bírnék most feküdni. Mennyi az idő? Késő van, nem is tudom. De nappal? Alig ismerem fel a saját hangomat. Nem, éjszaka, jó sokáig tartott, amíg téged kiszedtek a kocsiból. Teljesen összepréselődött az eleje. Az egyik mentős azt mondta, hogy nem is érti. Mindegy. Megműtötték a vállad. Az orvos szerint egészen jól sikerült, és idővel fogod tudni használni majd a palkarodat is, mondja. Elengedi az ágy szélét, tesz néhány lépést a szoba másik vége felé. Hirtelen nem tudom, mit mondhatnék. Júli? Kérdezem aztán. Kata nagy lélegzetet vesz, hátra simítja a haját. Felém fordul, igyekszik kiegyenesedni. Hogy kicsoda? Hát, Júli. Ki a baba? kérdezi értetlen arccal. Nem a baba, hanem a lányunk. Hogy van? Ez hihetetlen. Micsoda? Kérdezem. Nyomást érzek a mellkasomon, égni kezd az arcom. Kár, hogy a fejedet nem vizsgálták meg alaposabban. A lányunk Zsófi. Ez a neve, mondja nyomatékosan. Valami nagyon nincs rendben, jut eszembe, és az égető érzés csak erősödik. Egyébként jól van, szerencsére csak zúzódásai vannak, teszi hozzá. Ő is velünk volt. Igen, velünk. Hogyne, persze. Habogom, mert fogalmam sincs, mi az, ami megtörtént, és mi az, ami nem. Kint szokatlan, fehér fénnyel borít be mindent az éjszaka. Mi is annak a csillagnak a neve? Hogy? Mi annak a csillagnak a neve? Kérdezem újra. Ingatja a fejét, és mosolyog, mint aki a tehetetlenségtől nem képes másra. Elképesztő vagy. Tényleg ez az, ami most foglalkoztat? Egyszerűen csak eszembe jutott. Értem. Zavar a hangjából áradó csalódottság, megigazítja a rám terített takarót, rendezgeti, pedig már egészen sima lehet. Szóval, nem tudom, tényleg nem tudom, hogy hívják, mondja. Megkérdeznéd valakitől? Hát, ha tudják. Ez most komoly. Kérlek. Nem felel semmit, csak néz rám hosszan, aztán kimegy a teremből. Hallom, hogy a folyosón beszél valakivel, de nem értem a szavakat, mert összekeverednek a tévéből szüremlő hangokkal. Bejön, visszalép az ágy mellé. Valami Betelgeuse, mondom, majd önkéntelenül is nevetni kezdek. Próbálom elfojtani, mert fáj. Megint csak a készülékből szűrődő morajt hallani. Megnézem Zsófit, mondja aztán, és már fordul. Utána nyúlok. Megérintem a karját. Kata? Igen? Szeretsz még? Erős nyomás és forróság önti el a mellkasom. Visszább lép, megérinti a homlokomat. Párszor végig simít rajta, nem mozdul az arcán egyetlen izom sem, csak a szeme alján gyűlik össze, még több nedvesség. Később megbeszélünk mindent. Pihenned kell, rendben? Rendben. Felelem. Húnyd le a szemed és pihenj, mondja még. És én lehúnyom.